Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikáni Rádió alapításának 95. évfordulója alkalmából megújította rádió szignálját, amely csütörtöktől hallható a pápai állam több mint 30 csatornáján. A Vatikáni Rádió közlése szerint elérkezett az ideje a csatorna identitását jelképező zenei betét megújításának. A Krisztus Vincit, Krisztus Regnát, Krisztus Imperát, Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik, győzelmi himnusz zenéjéről van szó, amely 95 éve kíséri a műsorokat, és a hallgatóknak a Vatikáni Rádió hagyományos melódiájának számít. Az eredeti változat Jan Kunc csezzene szerző nevéhez kötődik, és mostanáig Alberico Vitalini karmester vezényletével volt hallható, aki 1950 és 1987 között a Vatikáni Rádió első zenei program felelőse volt. Az új változatot Marcello Filotei zeneszerző zongoraművész dolgozta ki. A Krisztus Vincit eredeti témája modern köntösbe bújt, szorosan kötődik a hagyományhoz, de új zenei megközelítésben, mely közelebb áll a kortárs hallgatók füléhez, olvasható a rádió közleményében. A Magyarországot érő fenyegetések új szakaszba léptek. Katonai és fegyveres fenyegetések hangzottak el, fogalmazott Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdte a kormányinfót, hogy a tegnapi ülésen értékelték a Magyarországot ért ukrán fenyegetéseket. Hozzátette, újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyar belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik. Majd utalt arra is, hogy a legutóbb egy, az ukrán elnök által kitüntetett katonai vezető fogalmazott meg efféle fenyegetést. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Magyarországgal szembeni fenyegetések egy uniós NATO tagállammal szemben hangzanak el egy olyan országtól, amely sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak nem tagja. Mint mondta, a magyar kormánynak továbbra is az a meggyőződése, hogy a béketörekvéseket kell támogatni, és elhibázottnak tartják az Európai Unió politikáját, mert az csak meghosszabbítja a háborút. Újabb magyar nemzetiségű ember halt meg az ukrajnai háborúban, ami ismét csak aláhúzza, hogy miért lenne szükség a konfliktus mielőbbi lezárására, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a tragikus hírekről beszámolva elmondta. Ezúttal egy 45 éves férfi vesztette életét a bátyúi kistérségből, akit már a felesége és a gyermeke is hiába várnak haza. A kínai külügyminiszterrel való találkozó a magyar kormány számára annál is inkább fontos, mert a kínai beruházások döntően járulhatnak hozzá a következő 2-3 év magyar gazdasági sikereihez. Hangsúlyozta a közösségi oldalra feltöltött videónyilatkozatában Orbán Viktor azt követően, hogy szerdán Budapesten fogadta Wang Yit, a kínai diplomácia vezetőjét. A kormányfő kiemelte, a kínai külügyminiszter ritkán jön, különösen körútra Európába, tehát ilyenkor át kell beszélniük egyszer stratégiai kérdéseket, és át kell tekinteniük konkrét kétoldalú ügyeket is. Beruházások állása van, 7-8 nagyon komoly beruházás, amelyeket kínai cégek visznek. A legutóbbi években Kínából a legtöbb beruházás 30% feletti arányban érkezett Magyarországra. Az Európai Unión belül a kínai működőtőke tekintélyes része Magyarországon van, ráadásul modern iparágokban, idézte fel. Végül az időjárásról. Nyugat felül nagy területen csökken a felhőzet, kisüt a nap, de északkeleten tartósan borult marad az ég. Délután ismét mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, legkésőbb a Tiszántúlon. Délután a Dunántúlon és a középső tájakon ismét többfelé elered az eső. Legkevésbé délkeleten és a Tiszántúlon eshet. A déli eszél napközben olykor megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős lökésekre is számítani lehet. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 3-10 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Úgy elmennék, ha mehetnék, ha szabad madár lehetnék. Szabad madár nem lehetek, rózsám hozzád nem mehetek.
szabad madár nem lehetek, búzsám hozzá nem mehetek.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban a dualizmus korának zsidóságáról, a modern kultúra területén betöltött szerepükről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. A műsor szerkesztője Túri Sarolta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sokféle szempontból beszélhetünk a zsidóságról itt a monarchia idején is, és fogunk is majd még beszélni róluk. Most a modern kultúrára, a dualizmus kultúrájára gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni a mai műsorban. Hogyan járultak hozzá az osztrák-magyar monarchia kulturális életéhez?
Ez egy igen érdekes kérdés, mert van egy olyan elmélet, hogy tulajdonképpen a zsidóság a gondolkodásában a legerősebb a nosztalgia a monarchia iránt. Talán kiderül itt az adás során, hogy honnan van ez, de le kell szögezni, hogy Ferenc József kezdettől fogva rokon szemvel viselkedett a zsidóság iránt. 1849 után, legalábbis az örökös tartományokban, jó mód jellemezte a Magyarországon kívüli zsidóságot. Ferenc József kezdettől fogva egyenlősíteni akarta jogilag őket, és a vallásos zsidók is nagyon kedvelték a császárt. Tudunk róla, hogy imákat írtak róla, énekeket szereztek róla, és 1849-ben csomó tiltást eltöröltek Bécsben, ami a zsidóságot sújtotta. 1852-ben kezdődik a jogoknak a kiterjesztése, és 1867-ben Ausztriában a zsidóság teljes jogegyenlőséget kapott, ami gazdaságilag és kulturálisan is hozzájárult a nagyon gyors felemelkedésükhöz.
Szóval mivel foglalkoztak a zsidók a 19. század közepén?
Hát a középkortól kezdve gazdasági tevékenységgel foglalkoztak, földbirtokot sokáig nem vásárolhattak, nem szerezhettek. Ez szűnt meg 1867 után Ausztriában és az osztrák tartományokban is, és gyakorlatilag a pénzügyi tevékenység volt a legfontosabb érvényesülési területük, gondoljunk a legendás Rothschild családra, amelynek Bécsben is volt bankháza, és bizony nagyon sok szempontból a Habsburg dinasztiával is szoros kapcsolatban álltak, hitelezői voltak a Habsburg család tagjainak, illetve a birodalom fenntartásában is nagyon fontos szerepet játszottak. Különböző háborúk idején, 1859-ben, 66-ban az osztrák állam jelentős kölcsönöket vett föl, ilyen és hasonló bankházaktól, bankoktól is. 1869-ben Ferenc József Jeruzsálembe látogatott, zarándokolt, ahol óriási örömmel fogadták a palesztinai zsidók. Ugye akkor török birodalomnak a területe volt, de ez egy jelképes gesztus volt részéről, és utána is szívén viselte Ausztriában a különböző egyesületek, szervezetek támogatását, illetve segítését. Ő támogatásával jönnek létre a rabbi képző intézet például Budapesten, vagy talmudiskolák, mert itt az oktatásról szóló részben nem beszéltünk arról, hogy a zsidóságnak volt egy sajátos oktatási rendszere. Az elemiskoláról beszéltünk, ami Egerben is volt, de a zsidó oktatáson belül nagyon fontos szerepe volt a héber nyelv elsajátításának, a vallásos szövegek olvasásának, az ószövetségi könyvek megismerésének a gyerekek számára. Szóval Ferenc József császár ezt is támogatta az 1890-es években, és hát hálából, vagy ennek következtében az ausztriai zsidó származású polgárok tömegesen asszimilálódtak, beolvadtak a többségi társadalomba, és jelentős mértékben hozzájárultak az osztrák-magyar kultúrának a fejlődéséhez. Nagyon sokan voltak ügyvédek, Bécsben is újságírók, itt kell például azt a Theodor Herzlt megemlíteni, aki Der Judenstaat, a zsidó állam című művel 1895-ben a cionizmusnak az alapítója volt. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a cionizmus is, a zsidó nemzetudat is Bécsben született, vagy a monarchiában született, bár Herzl budapesti születésű volt. Ugyanakkor az antiszemitizmus is pont a 19.-20. század fordulóján alakul ki Bécsben.
Vallását gyakorló zsidókról beszélünk a 19. században minden esetben?
Igen, az alapvető probléma, és majd amikor a monarchia felekezetéről beszélünk, akkor ezt megint hangsúlyozni kell, hogy amikor különböző számok a statisztikákat idézünk, akkor vallási statisztikákra hivatkozunk, hiszen a monarchia különböző népszámlálási során a monarchia lakóinak nyilatkozni kellett vallási hovatartozásukról. Ez alapján beszéltünk ugye izraelita felekezetről. Ugyanakkor ugye akinek a szülei vagy nagyszülei voltak zsidók, azok vallásilag már nem annak számítottak, hanem római katolikusnak, vagy adott esetben reformátusnak. Ugyanakkor a köztudatban még úgy élt valaki, akinek a szülei más felekezetek voltak, hogy még ő is zsidónak számított. A szülei révén, vagy a nagyszülei révén. Tehát ez a köztudattól függ teljesen. Ugye ez egy olyan gondolkodás, ami mind a mai napig megfigyelhető az embereknek a gondolkodásában, és nem csak a zsidó származás, hanem bármilyen más származásról, adott esetben politikai szempontból is, hogy ki az, akinek a nagyszülei kulákok voltak, vagy ki az, akinek a nagyszülei kommunisták voltak. Hát így kell elképzelni a zsidóságról való gondolkodást is, hogy családon belül hagyományozódtak ezek a megkülönböztetések, ezek a nézetek, és ezek a nem zsidók számára is fontosak voltak, hogy munkatársaikat, iskolatársaikat minek tartják, vagy hova sorolják. Majd a felekezetek kapcsán erről bőven lesz szó, hát volt egy súlyos válságuk, kialakult neológ, ortodox és status quo ante irányzat, vallási irányzat, és a neológ zsidók próbálták a vallási szabályokat is legjobban alkalmazni a megváltozott társadalmi és gazdasági körülményekhez. Tehát voltak olyan magukat izraelitának valló polgárai százezer számra a birodalomnak, akik nagyon könnyedén vették a vallási szabályokat, rituális megkötöttségeket. Voltak, akik pedig egyszerűen betértek valamelyik keresztény felekezetbe, vagy evangélikusok lettek, vagy reformátusok, katolikusok lettek. Érdekes, hogy ilyen szempontból a katolikus felekezet volt a legvonzóbb számukra, de ez a megkülönböztetés, ez még egyszer mondom, inkább csak a köztudatban élt, tehát a szájhagyomány révén, tehát amikor exakt számokra vagy statisztikára hivatkozunk, akkor mindig a népszámlálások alapján szoktunk beszélni a izraelitákról. Tehát ez egy vallási fogalom volt, másfajta fogalomról nem is beszéltünk, és amikor zsidó fajról beszélnek, hogy 1912-ben, akkor inkább etnikai értelemben tartják ezt. Ugye azt mondták, hogy vallási kisebbség, de aki már zsidó fajról beszél, az már nem csak a vallásos zsidókról szól, hanem hozzájuk sorolta azokat az első vagy második generációs nem zsidókat is, akikről meg voltak győződve, hogy az őseik nem kereszténynek születtek.
Thank you.
az Osztrák-Magyar Monarchia területét nézzük, akkor hol éltek a legnagyobb arányban zsidók?
Természetesen a városokban, ez egy nagyon urbánus népcsoport volt, ha úgy tetszik, ez mindig is jellemzők volt a középkortól, hogy a városokban koncentrálódtak, nagyobb biztonságban éltek a különböző városokban. Persze másik kérdés, hogy mikor tiltották és mikor engedélyezték számukra, hogy mondjuk szabad királyvárosokban telepedjenek le, vagy mezővárosokban telepedjenek le. Hát Egerben is tudunk ilyen szabályozásokat, hogy bizonyos ideig Egerben nem vehettek házat és nem telepedhettek le. 1848 előtt akkor kezdik felszámolni ezeket a hátrányos megkülönböztetés. Addig tulajdonképpen vándoroltak, bolyongtak, ehhez mindenfajta mondák meg legendák fűződnek, de vándorkereskedő az egy általános típus volt a Habsburg Birodalomban évszázadokon keresztül. Az a házoló kereskedő, aki házról házra, faluról falura járt, és gyakorlatilag valamilyen módon kiszolgálta a jobbágyok és a parasztoknak az igényeit is a különböző iparcikkek iránt, vagy kereskedelmi termékek iránt. Visszatérve Ausztriához, századfordulón születik Ausztriában a cionizmus és majd az antiszemitizmus is, rengeteg írót, színműírót, költőt, orvost, bankárokat, üzletembereket, művészeket találunk 1890-es években Bécsben is. Bécs egy zsidó kulturális központ lesz, majd Budapesttel együtt. Oktatási központ is, maga Herzl is nagyon fontos szerepet játszik Bécsben, és az is jellemző Magyarországon, hogy majd Budapest is kevés nagyon sok értelmiségének vagy üzletembernek. A monarchiában a zsidóság számára a kulturális vagy üzleti karrier az Bécsben teljesedett be. Tehát Bécs volt az a császárváros vagy birodalmi központ, ahová minden erdélyi vagy alföldi zsidó a fiát, unokáját szerettem volna valamilyen formában eljuttatni.
Említettük, hogy Bécs és Budapest egy ilyen zsidó kulturális főváros volt, ez nem csak a birodalmon belül mondhatjuk el, hanem egész Európára nézve érvényes?
Igen, tehát európai szinten is jelentős volt a zsidó kisebbségnek a befolyása, meg a szerepe Bécsben, Budapesten is, de Berlinről is beszélhetünk, valamilyen szinten, vagy akár Párizsról is, de az európai köztudatban, meg gondolkodásban tényleg Bécs volt, ahol tényleg zavartalanul élhettek a jogaikkal, és élvezhették is a vagyonukat a zsidók. Hát ugye maga az antiszemitizmus az nem német földön született, a Dreyfus per is Franciaországba indul ki, aztán utána terjed később kelet felé. Ami Bécsnek a központi szerepét jellemzi, hát azért meg kell még néhány nagyon fontos neveket említeni, hogy kik voltak azok a zsidó értelmiségiek, akik az osztrák kultúrát megalapozták, hiszen ugye elvileg egy német nyelvű ez az osztrák-német kultúra, de kik voltak azok, akik hozzátettek ehhez még nagyon sok újdonságot. Tehát az a Felix Salten is, egy magyarországi születésű zsidó férfi volt, akinek a legendás Bambi című gyerek regényt köszönhetjük, de nem csak újságírók, írók voltak, hanem Gustav Mahler, Schönberg zeneszerzők, akik a modern zenének az atyai voltak, ugye a bécsi operett mellett Bécsben kipróbálhatták tehetségüket, újíthattak, kísérletezhettek, és a liberális császári főváros ezt eltűrte. Hát az emberek többsége biztos meghökkent, meg nem igazán értette Mahlernek, meg kimondom Schönbergnek a zeneműveit néha, de annyira színes volt, és annyira pluralista volt a légkör, hogy belefért Bécsnek a kultúrájába. De nézzük az irodalmárokat, Stefan Zweiget, Arthur Schnitzlert, Karl Kraust vagy Elias Canettit, Joseph Rotot, akik érdekes módon ugye bírálják a monarchiának a negatív jelenségeit, meg a problémáit, meg a válságjeleit, de mégis ők azok, akik nagyon ragaszkodnak a szülőhazájukhoz. Ez az értett haragszom hozzáállás, amit Magyarországon talán Ady Endrénél jellemezhető. Tehát kigúnyolják Schnitzler is, meg Krausz is a nyáspolgárokat, a képmutató kispolgárt, az osztrák bürgereket. Ugyanakkor 1918 után vették észre, hogy milyen sokat vesztettek, elvesztették azt a biztonságot, meg azt a kiszámítható életet, amit a monarchia biztosított a zsidóság számára is. De beszélnénk a pszichológiáról, hiszen a modern pszichológia szintén Bécsben született, Sigmund Freud, vagy Viktor Frankl, vagy Alfred Adlernek a tevékenysége nyomán. Tehát ebben is a zsidó értelmiségen nagyon fontos szerepe volt, de vannak filozófusok, mint Martin Buber, meg Karl Popper, akik szintén Bécsben tűntek, és ott lettek híresek. Tehát ezekből a nevekből is látszik, hogy az osztrák-német kultúra is nagyon sokat köszönhet az ottani zsidóságnak.
Térjünk át Budapestre. Itt nálunk Magyarországon kiket lehetne felsorolni, akik ebben a korszakban olyan valami nagyot alkottak és zsidó származásúak voltak?
Hát, mint az ipari felülésben, itt is látványosabb a kultúra fejlődés, és talán ez irritált jobban a magyar antiszemitákat is. Van néhány terület, amiről kevesen szoktak beszélni, a gazdasági befolyásról szoktak beszélni, a felekezetekről majd lesz szó, de kiemelném először a sportot. Nagyon kevesen tudják, hogy a magyar sport történet nagyon sokat köszönhet a magyarországi zsidóságnak. Az ő hatásuk lett a sport úri passzióból, gyakorlatilag népileg elismert tevékenység, szabadidős foglalkozás. A középosztály egyre nagyobb rétegeit, a kispolgárság egyre nagyobb rétegeit hódította meg. Hát úttörő szerepük volt a futball elterjesztésében, akár a kardvívás elterjesztésében, egerben ez mindenképpen jelentős, atlétika, torna népszerűsítésében. Tehát ezek népi sportok. Olyan testedzés vagy testnevelés, ugye, amelyhez nem kell jelentős anyagi befektetés sokszor.
Milyen fórumokon tudták közel hozni az emberekhez?
Hát különböző egyesületek jöttek létre, különböző szervezetek alakulnak ki. Hát most kiemelném a Hakoach Vienna nevű bécsi futballcsapatot, 1909-ben jön létre, a Dávid csillag volt a bécsi zsidó focistáknak a mezén például, de kiemelhetem itt a legendás MTK nevű Magyarország Budapesti Sportegyesület, a Magyar Testgyakorlók körét, amelyet ugye sokáig kimondottan zsidó sportegyesületnek tartottak, de semmi felekezeti jellege nem volt. Egerben is tudunk arról, hogy nagyon sok zsidó vallású sportolója volt. Az egri úszósport is nagyon sokat köszönhet például a Klaus testvéreknek, Klaus Imrének, aki hátúszásnak országos bajnoka volt, és érdekes módon 1921-ben pont a IV. Károly katonái elleni ütközetben halt meg Budaörsnél, és ő volt ennek a konfliktusnak az egyetlen zsidó vallású áldozata. A sportszervezésben szintén nagyon fontos szerepük volt, Asher Lipót évekig a újpesti tornaegyetnek volt a legfőbb támogatója, Brühl Alfred, ugye a legendás MTK-nak volt a szponzora, ő támogatta rendesen, és le kell szögezni Hajós Alfred, ugye az első újkori olimpiai bajnokunk, szintén nem volt még 18 éves fiatal ember, amikor Aténból, úszásból több aranyérmet is hazahozott. Ő is sok mindenre foglalkozott egyébként később. Ideológiailag érdekes módon 1898-ban a cionizmus alapozza meg ezt. Van egy Muskeljudentum nevű német elnevezés az izmos zsidóságról. Ez a fiatal zsidó generáció Bécsben szakította szülőknek, nagyszülőknek a könyvhöz ragaszkodó gondolkodásával, és úgy gondolták, hogy testileg is edzetteknek kell lenniük, és ők vetik bele magukat a századforduló előtt a különböző sportegyesületekben. Innen következik az, hogy Bécsben, Budapesten és a vidéki városokban is a sport divatba jön, és egyre inkább eltéred, még egyszer mondom, a társadalom alsóbb rétegeiben is. Hát még a parasztságot nem érintette meg ez a sport őrület, de tudunk munkás egyesületekről, munkás sportklubokról, akik ugye akár az ökölvívásban, akár a futballban szintén követték ezt az irányt.
Leginkább akkor városokra volt jellemző.
Igen, igen. A következő terület a sajtó. Igen, ez volt az a támadási felület, ami 1919 után óriási teret adott az antiszemita gondolkodásnak. Olyan tekintetben, hogy mennyire járult hozzá a zsidó tulajdonban lévő sajtó, a zsidó tulajdonban lévő lapok, hogyan ásták alá történelmi Magyarországot, mennyiben felelősek a történelmi Magyarország bukásáért. A sajtó egyszerű üzleti vállalkozás volt. Nem a politikai irányvonal volt az elsődleges, sokkal inkább az, hogy mennyit lehet keresni a lapkiadáson. 1900-ban a budapesti újság szerkesztők és újságírók még 49%-a izraelita vallású volt, és ez az arány nem nagyon változott, 40%-ot mindig meghaladta Budapesten a 1918-ig mindenképpen. Hát épp ezért ez a jelenség ugye megosztotta a kortársakat, és ugye Banga Béla jezsuita szerzetes, ugye ezt nagyon károsnak tekintette, és azt írta a Magyarország újjáépítés és a kereszténység című munkájában, hogy még a vatikáni híreket is a zsidó újságon keresztül megszűrve kapták a sokszor a magyarországi olvasók, és még a különböző egyházakon belül is valamiféle megosztottságot okozott a zsidó kérdéshez való hozzáállás. A zsidó kérdéshez pont erről szólt a századfordulón, hogy tud-e alkalmazkodni a zsidóság a magyarországi viszonyokhoz, gazdaságilag, társadalmilag képesek-e beilleszkedni, beolvadni, akarnak-e beolvadni, tehát ők akarnak-e hasonulni a magyarországi viszonyokhoz és a magyar társadalomnak az elvárásaihoz, vagy pedig meg akarják őrizni valamilyen módon a különállásokat. Hát a cionizmus az pont egy disszimiliációt jelentett, hiszen több évszázadon keresztül a zsidóságot az jellemezte, hogy a többségi társam az be akart olvadni, hasonulni akart, nyelvében, vallásában is. A cionizmus viszont egy külön utat hirdetett, persze, hogy akkor még elérhetetlen állam volt Izrael államnak, vagy a zsidó államnak a megteremtése, de egy másik alternatívát jelentett az ifjabb generáció számára. Ugyanakkor Csolnoki László pedig azt mondta, hogy a zsidó újságírók felfrissítették, felkavarták az állóvizet. Ők voltak azok, akik a modern magyarországi újságírást megteremtették, a közgazdasági rovatokat létrehozták a különböző lapoknál, interjúkat készítettek mindenfajta személyiségekkel, és ők voltak azok, akik a külföldi híreknek is egyre nagyobb szerepet tulajdonítottak a különböző lapokban. Tehát a nagyvárosi sajtó 1890-es évekre az ő segítségükkel alakult ki. Európai színvonalú lett, hogyha úgy tetszik. És akkor néhány ilyen sajtómágnást is szerintem meg kell említeni. Ágai Adolfot, aki a Borszem Jankó nevű szatirikus lapnál, vagy humoros lapnál dolgozott, ő volt a tulajdonosa. Tolnai Simon, aki a Tolnai világlapjának volt a kiadója, illetve a Tolnai Nagy Lexikonnak a kiadója, és az a Miklós Andor, aki aztán a Horthy korszakban nagyon sok bírálatot kapott, az Est koncernnek a megalapítója. Az Est egy gyakorlatilag egy bulvár lapnak számított 1911-től, de a Pesti Napló és a Magyarország is az ő kezében volt, és az Ateneum kiadó is. És hát Banga Béla is hangoztatja, hogy egy-egy kiadónak volt, úgyhogy egy nap kétszer jelent meg újság. Volt egy reggeli kiadás, hát gondoljunk, a Pesti Napló reggel jött ki hajnalban Miklós Andornak a nyomdáiból, aztán este pedig megjött az Est című lap, és milyen profizmus kellett ahhoz, hogy órák alatt friss híreket adjanak az olvasónak. Ugye ez a rikkancs világ volt még Budapesten, nyomtatott sajtónak óriási jelentősége volt, fillérekért vették ezeket a lapokat. Egyébként Tolnai Simonról feljegyezték, hogy úgy kezdte a karrierjét gyerekkorában, hogy a kidobott újságokat még aznap eladta, használtan újra. Ebből tette szert olyan zseppénzre, amiből aztán később másfajta vállalkozást tudott indítani.
Kik olvasták a lapokat?
Na ez egy másik kérdés, tehát nem csak a sajtó megteremtésén, vagy a kultúra megteremtésén, hanem a fogyasztásában is jelentős szerepe volt a zsidó középrétegnek. Tehát mondjuk nem maguknak írták a zsidó származásúak ezeket a lapokat, de az előfizetők, a megrendelők, az olvasók jelentős része valóban közülük került ki, és valljuk be őszintén, hogy érdekesebbek voltak, színesebbek voltak ezek a lapok, ha megnézzük a könyvtárakban ezeket, vagy az interneten, tehát voltak benne hírek, most mondhatjuk, hogy pletyka, meg rágalmazás, a bulvársajtó mindig szenzációt keresi, de ezek miatt vásároltak az emberek a lapokat. Tehát rájöttek arra, hogy el kell adni az újságot, az is csak egy árucikk, úgy, mint egy cipő vagy egy ing, és olyan hírekkel kell megtölteni, ami hasznot hoz. Hát ilyen szempontból üzleti vállalkozásra tették, teljesen függetlenül a politikai hovatartozástól, bár azt le kell szögezni, hogy ezek nem ellenzéki lapok voltak, ezek gyakorlatilag, ha nem is kormánypárti lapok voltak, de a kormány vonalát valamilyen módon elfogadták. Nem is a politikai viták töltötték meg ezeket a lapokat, bár a Pesti Naplóban és a Magyarországban sokat olvasunk különböző belpolitikai és külpolitikai híreket, de az Estnek nem ez volt a jellemzője. Inkább társasági hírek volt, tele volt apró hirdetés, ugye ez megint hasznot hoz a szerkesztők és a kiadók számára, és ez volt a nagy újítás, hogy sok lapot megtöltöttek apró hirdetése, miközben a keresztény lapokban nem nagyon hirdettek a különböző vállalkozások, és emiatt veszteségesek voltak. És ezt Banga Béla tudja legjobban, ugye, aki később a katolikus sajtónak az egyik nagyon fontos megteremtője volt.
Thank you.
Óhatatlanul az ember összehasonlítja a háború előtti időszakot a háború utáni korszakkal. Mi volt a különbség? A háború előtti, tehát itt adott esetben a dualizmus időszakában számított az, hogy valaki mondjuk egy újságíró zsidó volt, vagy nem? Annak, aki mondjuk olvasta és nem zsidó származású volt azt a újságcikket?
Ez számított. Biztos, hogy megnézték, hogy ki írta alá, ki volt, mit tudnak róla, milyen híreket közölnek, vagy milyen szellembe írnak, hát ugye valaki Tisza Istvánról ugye rosszakat írt a miniszterelnökről, vagy a kormányról, akkor már zsidó újságírónak nevezték. Ugye Ady Endre is megkapta ezt a vádat, hogy ő is hazaáruló, meg ugye idegen érdekeket szolgál ki ilyen szempontból. Az az érdekes ilyen szempontból, hogy radikális reformok támogatói voltak maguk a zsidók is, tehát kulturális szempontból is, és valóban harcoltak a konzervatív maradi értékek ellen, akár a színházban, az irodalomban, vagy a kultúra más területén, és ugye amikor az ellenfeleik ugye nem tudták őket megcáfolni, akkor a származásukkal támadták ezeket, az ellenfeleiket, akik sokszor felkészültebbek voltak, gazdagabbak voltak, műveltebb, magasabb volt az iskolai végzettségük is, és egyszerűen nem tudták más érvekkel őket megvádolni, csak azzal, hogy zsidók, meg hogy nagyon összetartanak, és van közöttük egy szoros érdekszövetség, vagy valamiféle összeesküvés szőnek a magyar állam ellen, Szent István Magyarország ellen, ez később a Horthy korszakban volt nagyon népszerű összeesküvési elmélet. És hogyha már itt vagyunk a lapoknál, akkor a kávéházakat is meg kell említeni, hiszen a sajtót is a kávéházakban szerkesztették, erről lesz egy külön adásunk. Itt is jelentős volt a zsidó származású tulajdonosok száma, de ez volt a magyar irodalomnak a fellegvára. Hát a szélső jobb oldal számára ez volt a boszorkánykonyha, ahol az újságírók, a költők megásták a történelmi Magyarországnak a sírját, olyan cikkeket, olyan kritikákat fogalmaztak meg, amellyel ugye folyamatosan rágalmazták, támadták, bírálták, és lehetetlené tették a kormánynak a különböző lépéseit, intézkedését. Hát most már tudjuk, hogy nagyon sok antidemokratikus rendelet meg törvény született a monarchiában, a századforduló után is, és az egy másik kérdés persze, hogy kik vetették fel ezeket a problémákat, kik írtak először kivándorlásnak a problémájáról, vagy a földkérdésről, kik szerepeltek ezzel, vagy kik hoztak létre politikai egyesületeket, pártokat ezennek a megszüntetése érdekében. Hát nem biztos, hogy aki ugye az emberi, meg a politikai jogokat akarja megvalósítani, az hazáruló, és ilyen szempontból ugye zsidóságon ez is egy nagyon divatos vád volt ebben az időben. Beszéltünk már a színművészetről is, hogy volt a Nemzeti Színház, meg volt a Végszínház. Az ugye egy polgári színművészetnek az elterjesztésében szintén fontos szerepe volt a magyarországi zsidóságnak. 1890-ben nyitott a Végszínház, 1903-ban a Királyszínház, de nem volt ilyen felekezeti jellege, tehát most lehet, hogy így gondoljuk, de nagyon vegyes volt a színházi élet ilyen szempontból, hiszen a Nemzeti Színháznak is voltak zsidó származású rendezői, Hevesi Sándor ugye szintén ilyen származású volt, annak volt az igazgatója, színészek is voltak. Egyszerűen csak ott érhető tetten egy valami változás, hogy másfajta darabokat állítanak színpadra. Tehát ezt a komoly nemzeti klasszicizmust kicsit felpuhítják, aktuálisabb, közérthetőbb kérdéseket próbálnak, hogy beszéltem ugye Molnár Ferencről a múlt alkalommal, meg más szerzőkről. Tehát olyan társadalmi kérdéseket próbálnak a színpadra bevinni, ami nem is botrányos, de nagyobb érdeklődése tarthat számot. Tehát az adott korszak 19. század végének a társasági életével foglalkozik, és erre a nagyvárosi lakosság valóban vevő volt. Aztán Hát ami a színházakhoz kapcsolódik, a szórakoztatóiparnak az egyéb részei, hát az Orfeum, a Kabaré, a Varieté szintén kiváló üzleti lehetőséget biztosított, és Nagy Endre az, akinek a Magyar Kabarét köszönhetjük, és ugye látjuk a televíziónak az archívumában a legendás bohózatokat, ezeket még sokszor 1918 előtt állították színpadra. Hát ebből következik, hogy ilyen kozmopolitizmussal vádolták a zsidóságot a dualizmus korában is, ami egyetemességet jelent, vagy univerzalizmus jelent, hogy a nemzeti hagyományok, a nemzeti érdekek kevésbé fontosak számukra, vagy egyáltalán nem fontosak számukra, és ugye ez a tanácsköztársaság idején ez igazolni látszódott, amikor ugye a bolsevizmus terjesztésében vettek részt. Hát a liberalizmus is ilyen nemzetek fölötti ideológia, és a liberális kultúra vagy művelődés szintén valami hasonló, de hát vannak egyetemes emberi értékek, és úgy, ahogy a kereszténység is nemzetek fölötti, ugyanúgy vannak másfajta mozgalmak, szellemi mozgalmak, meg másfajta ideológiák is, amelyek nem köthetők teljes egészében egyes nemzetek vagy országhatárok közé. Hát ugyanígy tudunk arról, hogy nagyon nagy zsidó hazafiak vannak Magyarországon. 1896-ban Veneciáner Lajos büszkén állítja meg, tanulmányban kifejti, hogy Árpáddal együtt igenis jöttek be zsidó vallású kazárok, vagy kazárbirodalomban származó kabarok Magyarországra, tehát a Kárpát-medencében ők korábban itt vannak, mint mondjuk a románok adott esetben. Tehát ugyanúgy joga van a zsidóságnak itt élni, itt letelepedni és boldogulni, mint más nemzetiségeknek. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodnak a szülőhazájukhoz, ragaszkodnak nem csak egy telephely, nem csak egy állomáshely számukra, hanem hazájuknak vallják ezt a területet és ezt az országot, és ez nem csak a kulturális életben, hanem később az első világháborúban is megnyilatkozott, amikor ugye százával kaptak vitézségi érmet, és nagyon hősiesen küzdöttek a birodalom védelme és Magyarország védelmében is, ugye Klaus Imre esetében még a király ellen is 1921-ben. Hát a filmgyártás megalapítása is fontos esemény volt. 1896-ban nagyon hamar a párizsi premier után Décsi Gyula már engedélyt szerez az első mozgó fényképszínház indítására Budapesten. Ez is egy kiváló üzleti vállalkozás lesz. Egymás után nyílnak a néma filmeket vetítő mozik, de a filmgyártásból is kiveszik a részüket, mert 1914-ben Kolozsváron alakul ki egy érdekes filmbirodalom. Ugye azt mondom, hogy Hollywoodban hány magyar filmrendező vándorolt ki, az megint egy másik kérdés. Tény, hogy az amerikai filmgyártásnak a megalapozásában magyarországi születésű zsidók vették ki részüket, akár a Universal, akár a Metro-Goldwyn-Mayer vállalatoknál, és nem csak rendezők, nem csak producerek, hanem színészek is voltak, akik 1910-20-as években az amerikai filmgyártást Magyarországról indulva alapozták meg. Vannak persze operett szerzők, keveset tudunk ilyen szempontból, vannak magyar nóta szerzők is, zsidó származásúak, nem is gondolnák, hogy akkor ugye nemzeti jellegzetesének tartott magyar nóták író is között vannak. De mondok Egerbe egy másik érdekes dolgot, egy Lányi Ernő nevű zeneművészről, aki Langsfeld néven született, és 1892-1901 között az egri főszékesegyháznak volt a karnagyja és kántora. Az egri dalkörnek volt a mentora, de tanított a tanítóképzőben, orgonát is. Az angol kisasszonyok gimnáziuma szintén zenetanár volt, és Eger zeneéletéhez is nagy mértékben hozzájárult. A másik kérdés, azt ne felejtsük, hogy az ekkora befolyás, vagy az ilyen nagy elterjedés a kultúrában, ez kiváltotta az ellenszenvét nagyon sokaknak, és így alakul ki az antiszemitizmus is. És nem csak Budapesten van antiszemitizmus, először talán beszéltünk Karl Lügerről, bécsi polgármesterről, aki 1897-1910 között nyilvánosan felvállalta antiszemita programját, háromszor meg is választották Bécsben polgármesternek, és például a bécsi városházáról eltávolította a zsidó származású tisztviselőket. Ehhez képest Budapest sokkal toleránsabb volt ebben az időben, sokkal befogadóbb volt Budapest, ugye voltak olyan utcák vagy kerületek, ahol igen jelentős volt a zsidóságnak az aránya, de 1880-as években a gazdasági nehézségek hatására is kialakul egy antiszemitizmus Magyarországon, és az egész birodalomban volt a szlovák népesség körében is zsidó ellenesség, és van ebben versenyhelyzet is, hiszen nem csak a gazdasági életben, hanem a kultúrában is ha más vallásúak is szerettek volna érvényesülni. Később indultak ebben a versenyben, nem olyan felkészültem, mint a zsidó versenytársak, és sokszor nagyon súlyos kudarcokat vallottak. Nem volt könnyű karriert csinálni, akár a sajtóban, akár a színművészetben, akár a sportban. Ilyen versenytársak mellett nagyon kellett bizonyítani, és nagyon kellett igyekezni, hogy hasonló sikereket érjenek el a honfitársaink. A kudarcok, csalódások, a vereségek sokszor antiszemitizmusban öltöttek testet, tehát a századfordulón van antiszemitizmus is. Budapesten az első világháború előtt is tudunk erről, a háborús szenvedések, a háborús spekuláció, a hadiszállítóknak a visszaélései, csalásai, meg a lopásai olajat öntenek erre a tűzre, és nem véletlenül ugye megjön a forradalom és jön a tanácsköztársaság. Tehát a gazdasági és kulturális problémák politikai kudarcokkal terhelődnek, és ugye ez vezet egy nagyon erős és erőszakos antiszemitizmus 1919-20-ban, és ez nyomja majd rá a bélyegét az egész Horthy korszakra, aminek nem biztos, hogy ez a legfőbb jellemzője egyébként. Tehát az asszimiláció működött Magyarország esetében 1918 előtt, és magukénak vallották Magyarországot a zsidók a cionizmus ellenére is, és mindenképpen igyekeztek beilleszkedni, és valamilyen téren, vagy a gazdaság, vagy a kultúra terén hasznos tevékenységet folytatni. Az, hogy mások voltak az adottságai, képességeik, az már a társadalomnak a felépítéséből, fejlődéséből is következett.
Elhangzott műsorunkban a dualizmus korának zsidóságáról, neves képviselőiről, a modern kultúrában betöltött szerepükről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense, valamint a szerkesztő Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!